Ez itt az Ügyvéd Podcast. Egy podcast, ahol ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel a hivatásukról. A nevem Gerhard Kotrocó Ágnes, és ma az ügyvédek helyes adatkezeléséről beszélgetünk. Vendégeim Molnár Adél, Dékány Dóra és Kis Ráhel. Röviden bemutatom őket, utána kezdődik a beszélgetés. Molnár Adél 96-ban végzett az ELTE-n. Ezt követően az ORTT-nél dolgozott, majd 99-től ügyvéd. 2019-től a BÜK tagfelvételi bizottságának tagja. Dékány Dóra 2008-ban végzett a Károlin, 2011-től ügyvéd. A BÜK-ben és a Magyar Lovasport Szövetségben is fegyelmi tisztséget tölt be, a Magyar Ügyvédi Kamara küldőgyűlésének tagja. Kis Ráhel 2013-ban végzett az ELTE-n. Ezt követően jogi előadó, ügyvédjelölt, majd 2017-től ügyvéd, egészségügyi szakjogász. Akkor kezdjünk is bele!
Dételmann adatvédelmi jogi útmutatója. Nemzetközi vállalati compliance. A német-amerikai sztárügyvéd adatvédelmi útmutatójának negyedik kiadása immár magyar nyelven is. Keresse a HVG Oraknál. hvgorac.hu.
Sziasztok! Tavaly ti hárman megalapítottátok az adatszalont. Honnan jött az ötlet és mi a célotok a szalonnal? Dóra.
2020 végén merült fel, hogy jó lenne tartani valami olyan eseményt, ahol az adatvédelem iránt érdeklődő kollégák egy kicsit összeülhetnének, sőt, ennél egy picit nagyobb is volt a gondolat, nem csak ügyvéd kollégákat, hanem más adatvédelemmel foglalkozó szakembereket is várunk erre. Mivel 2020-ban így a COVID közepén voltunk, ezért szerintem még erősebb volt az igény, hogy ez egy ilyen személyes kontakt történet legyen. Ezért mi mindenképpen úgy képzeltük el, hogy összeülünk és így fogunk az adatvédelemről beszélgetni. Illetőleg ennek a másik célja az lett volna, hogy egy picit a szakmai kapcsolatokon túl emberi kapcsolatokat is teremtsünk, tehát egy kicsit informálisabban tudjunk ezzel a témával foglalkozni. Végül 2021. februárban sikerült az első adatszalont megtartanunk, ami valóban a Budapesti Ügyvédi Kamarában egy nagy kerekasztal beszélgetés volt, azonban felmerült utána, hogy online is lenne igény több kollégának, hogy ebbe esetleg belehallgasson. Úgyhogy a mai napon úgy működik az adatszalon, hogy két havonta online és két havonta offline formában jelentkezünk.
Hogy kell ezt elképzelni? Egy szakmai műhely munka folyik így a kerekasztal beszélgetés folyamán, vagy ti, mint az adatvédelem minden titkának ismerői, tesztek egy kinyilatkoztatást?
Elsősorban meghirdetett témákból indulunk ki. Mindig van pár olyan érdekesség, ami éppen valamelyikünknek a praxisában felmerült, de ezek tényleg beszélgetések. Tehát egy-egy rövid, felvezető téma bemutatás után a finomságokról, a magas szakmai színvonalon tudunk tényleg beszélgetni, viszont tényleg informálisan.
Készítettetek egy oktatási anyagot is a témában. Miért gondoltátok úgy, hogy ez szükséges?
Ez elsősorban az online felülethez, illetőleg az online adatszalonhoz kapcsolódik, mivel ennek a célközönsége azok a kollégák, akiknek az adatvédelmet kényszerűségből muszáj alkalmazniuk, azonban lehet, hogy nem a szívük csücske ez a terület, és részükre tartanánk olyan előadásokat, ahol tényleg az ügyvédi iroda adatkezelése az elsődleges téma. És azért, hogy ez ne csak követhető legyen, hanem később esetleg használható is, ezért a honlapunkra szoktunk feltenni különböző olyan anyagokat, amiket ők fel tudnak használni a munkájuk során. Ez lehet csak egy jó mondat, vagy egy táblázat, elég változatos.
Mi a tapasztalatotok az ügyvédi irodák adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban, Adél?
Kétféle tapasztalatunk van. Az egyik, az egy nagyon pozitív, azok az irodák, akik ezzel foglalkoznak, vagy a praxisukban előfordul adatvédelmi ügy, illetve a nagy irodák, ők jól felkészültek, jó gyakorlatokat folytatnak, ismerik a szabályokat, a többiek sokkal kevésbé félnek is tőle, nehéz is a szabályrendszer, az az igazság, hogy nem olyan könnyű eligazodni benne.
Mennyire láttok rá arra, hogy hogyan kezelnek adatot ügyvédi irodák, hogyan lehet ezekkel a dolgokkal kapcsolatba kerülni az adatszalomból, észrevételek alapján, vagy akkor, amikor mondjuk ellenérdekű félként találkoztok, vagy konzultatív eljárásokban, mondjuk egy földhivatali eljárásnál, szerződésvéleményezésnél, hogy juttok hozzá ezekhez a gyakorlati tapasztalatokhoz?
Legtöbbször akkor, amikor kapcsolatba kerülünk, szakmai kapcsolatba a szerződést véleményezünk, vagy egy perben ellenérdekű feleket képviselünk, illetve azért az online fórumon, a kollégák csoportban, és ez egy elég komoly létszámú szakmai csoport, nagyon sok kérdést kapunk, és most már, ahogy a Dóri említette, az online adatszalonon is kifejezetten figyelünk arra, hogy mi nagyon keveset beszéljünk, és nagyon sok idő maradjon a kérdésekre, és azért ott is kiderül.
Milyen nyilvántartási kötelezettségeink vannak nekünk, ügyvédeknek, ügyvédi irodáiknak?
Az ügyvédeknek a nyilvántartási kötelezettségeit több jogszabály határozza meg, PMT, UTTV, belső szabályzatok szerinti nyilvántartási kötelezettségeink vannak. Például ügynyilvántartás, a PMT szerinti azonosítás során felvett adatok nyilvántartása. Ezeket a nyilvántartásokat, tartalmi elemeit jogszabály határozza meg. Szerencsés helyzetben vagyunk ebből a szempontból, ugyanis a jogalkotó sokszor adós marad jogi kötelezettségen alapuló adatkezeléseknél, a kezelendő személyes adatok meghatározásában, illetve a megőrzési idő meghatározásában ezek a jogszabályok rendelkeznek ezekről is, tehát nem nekünk adatkezelőknek kell megállapítani a kezelendő adatokat és a megőrzési időt. Erről egyébként a következő online adatszalonon fogunk részletesen beszélni.
Vannak azért berögződött dolgok, amikkel az ügyvédi irodák, hát mint egy ilyen jó gyakorlat vagy rossz gyakorlat, teljesen mindegy, szokások, minták, amik felmerülnek egy ügyvédi iroda gyakorlatában. Mi a tapasztalatotok azzal kapcsolatban, hogy mik azok a régi rutinok, amiket felülírt az új szabályozás, Ráhel?
A jogi kötelezettségen alapuló nyilvántartásokat ugye kötelező vezetni, jogszabályi kötelezettségen alapul az adatkezelés, tehát megvan a GDPR szerinti jogalap. Természetesen, hogyha az ügyvéd vagy az ügyvédiroda úgy dönt, hogy egyéb adatkezelési tevékenységet is kíván valamilyen meghatározott célból végezni, valamilyen másfajta nyilvántartást is szeretne vezetni, akkor ennek meg kell találni a GDPR szerinti jogalapját, meg kell találni az adatkezelésnek a célját, és meg kell határozni a megőrzési időt. Tehát természetesen az ügyvédek kezelhetnek olyan adatot, amit nem ír elő jogszabály, de el kell számolniuk a GDPR alapján ezekkel az adatkezelésekkel.
Adél, szeretnéd ezt valamivel kiegészíteni?
Az a tapasztalatunk, hogy a legtöbb régi rutin probléma ez ebből adódik, ahogy Ráhel említette, hogy gyakorlatilag hozzájárulás alapon már nem kezelünk adatot. Tehát ezt a szót, ezt a kifejezést mondhatom, hogy el lehet felejteni, nem ez a fő szabály, teljesen más a logika az új UTTV meg a GDPR óta, tehát a hozzájárulás az háttérbe szorult. A másik, amit gyakran tapasztalunk, nagyon sokan kérdezik egyébként, még egymás között is néha elbizonytalanodunk, a fénymásolás, iratmásolás. Az esetek, mondjuk azt mondom, hogy 10-ből 8-9-szer nincs helye iratok, okiratok fénymásolásának.
Akkor mit javasoltok helyette? Tehát, hogyha mondjuk bejön egy ügyfél, ingatlanadásvételi, teljesen egyszerű, triviális példát mondok, személyi okmányait adja, JÜP-höz lemásolom, mi történik ezután, Dóra?
A jogszabály szerint ma úgy néz ki ez a történet, hogy amennyiben lemásolom az iratait, akkor erre van lehetőségem, azonban, hogyha jübölöm ezt a szemét, akkor utána az iratmásolatokat meg kell semmisíteni. Vagy pedig le sem másolom az iratokat, erre nagyon jó gyakorlat lehet egy adatlap felvétele, amit lehet rendszeresíteni, viszont oda kell rá figyelni, hogy nem lehet ugyanazt az adatlapot alkalmazni minden jogügylethez. Az adattakarékosság elve pont azt jelenti, hogy azokat az adatokat kérjük már el az ügyféltől, amire valóban szükségünk van. Nagyon sok oktatást szoktam tartani, és a tipikus példa erre, hogy könyörgöm, ne kérjünk már faxszámot senkitől, ha faxgépünk sincs az irodában, mert úgyse tudunk neki faxot küldeni. A másik ilyen tipikus probléma, amit mi még látunk, amikor lefénymásolják az iratokat, és aláíratják az ügyféllel, és akkor a kolléga azt mondja, hogy hát hozzájárult az ügyfél. Miért lenne akkor ezzel probléma? De azért van vele probléma, mert a hozzájárulás az ma már nem egy ilyen Jolly Joker, mint régen az infotörvény alapján volt. A hozzájárulás az egy marketing típusú adatkezelést jelent, hírlevelet szeretnénk küldeni például az ügyfeleknek az irodába, akkor ehhez járultassuk őket hozzá. De azokhoz a kötelezettségekhez, mint például a JÜB, nem tudjuk hozzájárultatni, mert ennek más lesz a jogalapja. És azért, mert hozzájárul a fénymásolathoz, attól ez még nem válik jogszerűvé.
Amikor készültünk a kollégákkal erre a beszélgetésre, akkor volt egy kis brainstorming, és felmerült az, hogy mi a különbség az ügyvédi titok és az adatvédelmi szabályok között. És volt olyan vélemény is egyébként a kollégák közt, aki azt mondta, hogy hát nem is tudja értelmezni igazából az ügyvédség fogalmi körében, vagy az ügyvédséggel kapcsolatban az adatvédelmet, hiszen az ügyvédi titok mindent lefed.
Az ügyvédi titok az gyakorlatilag a GDPR szempontjából annyit jelent, hogy van egy adatátadási akadály. Hát az ügyvéd nem adhat át adatot akárkinek, sőt, leginkább senkinek nem adhat át, csak a saját megbízójának, hatóságnak bizonyos körben, védői titoknál ugye még. Ez is ki van zárva. De hogy alapvetően az ügyvédi titok egészen másról szól. Az azt határozza meg, hogy én személyes adatokat, vagy bármilyen adatot kinek adhatok át. A GDPR ezzel szemben azt mondja, hogy hogyan kell kezelnem az adatokat. És a kezelésben nagyon sok minden beletartozik, a tárolás, a törlés, az adatok felvétele. Tehát például gondoljunk bele, hogy az ügyvédi titokra vonatkozó szabályok nem vonatkoznak arra, hogy nekem milyen adatbiztonsági intézkedéseket kell tennem a személyes adatok, ne adj Isten, különleges személyes adatok kategóriái esetén, mint a bűnügyi adatok, az egészségügyi adatok. Tehát nagyon bátor kijelentés lenne azt mondani, hogy mi az ÜTTV miatt, az ügyvédi titok miatt mentesülünk az adatvédelmi szabályoknak a megismerése, meg egyáltalán alkalmazása alól. Ez két nagyon-nagyon más dolog. Egy dolgot ki lehet esetleg jelenteni, hogy az ügyvédi titok és az ÜTTV rendelkezéseinek a betartása, az biztos egy garanciális jelleg adatkezelésileg is, de korán sem elég.
Milyen kapcsolat van az ügyfélazonosítás és az adatvédelem között? Milyen adatokat kérhetek el ügyvédként az ügyfélazonosításhoz, és ezek közül mit kezelhetek, Adél?
Ez mindig a bevezető, kis rávezető minden előadásnál, hogy tisztázzuk ezeket az alapfogalmakat. Itt a Dórival tegnap beszélgettünk, azt mondja, hogy hát van négy, és akkor én is kérdeztem, hogy miért négy. Mindegy, attól függ, milyen csoportosítás szerint gondolkozunk, három vagy négy. Alapfogalom van, az egyik, ez az ÜTTV szerinti ügyfél azonosítás, ez azt jelenti, hogy bejön az ügyfél, elkérek egy személyes okmányt, és megbizonyosodom arról, hogy ő az, aki ott ül az okmányai alapján. Ettől független egy második lépés a jübölés. A jübölésnek van kötelező és nem kötelező esetköre, ezt is az ÜTTV egyértelműen tartalmazza, meglepően kevés kollega alkalmazza, pedig nem egy nagyon bonyolult dolog. A kötelező jübölés egyértelmű, illetve minden más esetben mi egyébként jó gyakorlatnak szoktuk javasolni, hogy bátran jüböljenek akkor is a kollégák, amikor nem kötelező, és ettől szintén független a PMT szerinti átvilágítás, amelynek ugye a pénzmosási törvény, illetve a pénzmosási szabályzatunk az alapja. Vannak átfedések természetesen, de vannak ezekben a halmazokban olyan esetek is, amikor az egyiket csináljuk, a másikat nem csináljuk. A törvény azt mondja, hogy az azonosítás, az az alap, azt minden esetben el kell végezni, de jogi tanácsadásra adott megbízásnál ennél tovább nem megyünk. A kötelező jüb esetén jübölünk, illetve kötelező pénzmosási azonosítás vagy átvilágítás esetén átvilágítjuk. Talán a legérdekesebb kérdés az az, hogy van-e olyan eset, amikor pénzmosási törvény alapján átvilágítunk, de nem kell jübölnünk. Van ilyen eset. Ilyen például mondjuk egy üzletrész átruházási szerződés előkészítése, vagy akár amikor ingatlanadásvételi előszerződést előkészítünk. Ugye ez változik praxisonként, hogy valaki ezt is ellenjegyzi, valaki nem kötelező ellenjegyezni. Ezekben az esetekben pénzmosási átvilágítást végzünk, de nem jübölünk. Ebből azt következik, hogy ha nem jüböl valaki, amit egyébként javaslunk, akkor itt fénymásolatot kell készíteni az iratokról, és ezt meg is kell őrizni. Ez az a ritka eset, amikor azt mondjuk, hogy nem hogy megengedett, hanem javasolt és szükséges a fénymásolás. Azonban, hogyha valaki úgy dönt, hogy inkább egy jübölést választ, ami nem kötelező, de lehetséges, akkor ahogy a Dóri említette, a jüb válasz elmentése felülírja ezt a másolási kötelezettségünket, és csak zárójelbe jegyzem meg, hogy a jüb választ sem feltétlenül kell kinyomtatni, elég elektronikusan tárolni.
Említetted az ingatlanadásvételi előszerződést, ugye ebben az esetben nem történik bejegyzés közhiteles nyilvántartásba, hiszen nem is lehet benyújtani ezeket a szerződéseket a földhivatalhoz, hanem a felek közt hoz létre egy kötelmi jogviszonyt. Ennek alapján azért beszéljünk arról, hogy mikor kötelező a jüb, és mikor opcionális.
Vannak olyan esetek, amikor közhiteles nyilvántartásba megy az irat, de magát az iratot, vagy az iratok egy részét nem ellenjegyzem. Nagyon egyszerű példa, amikor a könyvvizsgálónak az elfogadó nyilatkozatát készhez kapjuk, egy adott természetes személynek az elfogadó nyilatkozatát, ugye azt nem ellenjegyezzük, ezt az iratot. Ugyanakkor közhiteles nyilvántartásba megy maga a változásbejegyzési kérelem, és ilyenkor is bizony jübölni kell ezt a könyvvizsgálót, ezt az adott szemét, akinek egyébként az iratát nem ellenjegyzem. Tehát egy kicsit tágabb körről van szó, mint az effektíve ellenjegyzett okiratról. De a fő szabály az biztosan az, hogy közhiteles nyilvántartással kell összefüggésbe lenni. A másik szabály pedig az, hogy csak olyan szemét lehet, illetve technikailag is csak olyan személyt tudunk jübölni, aki magyarországi lakóhelyen rendelkező magyar állampolgárságú természetes személy. Ebből az következik, hogyha van egy olyan személy, aki külföldön él, és nincsen magyarországi lakóhelye, akkor őt nem vagyok köteles jübölni. Szintén jó gyakorlat, alkalmazzuk is, tudomásom szerint legtöbben alkalmazzák is, hogy egy útlevelet azért érdemes megfuttatni, legalább kiadja, hogy érvényes vagy nem érvényes. Ez megint az az eset, amikor mondjuk egy üzletrészátruházási szerződés van, és cégmódosítás is, és van egy külföldön élő magyar állampolgár, amikor azt mondjuk, hogy a pénzmosási logikában a fénymásolatot megőrizzük, hiszen nem tudtam lejübölni.
Nagyon érdekes szerintem annak a gyakorlata is, hogy különböző adatok szerepelnek mondjuk egy ingatlanadásvételi szerződésben, vagy társasági jogban, cégjogban, és hogy mik azok az adatok, amiket mi felveszünk, amiket rögzítünk, és ennek van egy ilyen csodálatos varázsszava a GDPR gyakorlatban, hogy adattakarékosság elve, mit jelent ez pontosan?
Az adattakarékosság elve azt jelenti, hogy kizárólag olyan adatokat kezelhetek, amelyekre szükség van az adott adatkezelési cél elérése érdekében, szükségesnek és relevánsnak kell lennie annak az adatnak. Ez azt jelenti, hogy minden egyes adatkezelése esetén meg kell vizsgálnom azt, hogy miért kezelem azt az adatot. Ha nincs szükségem semmilyen célból arra az adatra, akkor törölnöm kell, illetve nyilván már az adatkezelés megkezdése előtt ezt a vizsgálatot el kell végeznem, tehát ha nincs célja az adatkezelésének, akkor nem is kezelhetem. Jogi kötelezettség, jogalapon történő adatkezelés esetén, mint például az ügynyilvántartásnak a kezelése, illetve az ügyvédi nyilvántartások vezetése, jogszabály meghatározza, hogy milyen adatot kezelhetünk. Ez azt jelenti, hogy ezeket az adatokat kötelező ezekben a nyilvántartásokban feltüntetni, viszont az adatok körét nem módosíthatom, nem bővíthetem. Amennyiben az ügyvéd úgy dönt, hogy más jogalapon is kezel adatot, például egy telefonszámot vagy egy e-mail címet, akkor neki természetesen gondoskodnia kell megfelelő adatkezelési tájékoztatóról, amiben meg kell határoznia azt, hogy milyen jogalapon kezeli ezeket az adatokat. Ez le is levezethető egyébként az elszámoltathatóság elvéből is az általános adatvédelmi rendelet alapján. Tehát az adatkezelő, így az ügyvédek is, mielőtt bármilyen adatkezelési tevékenységbe belefognának, gyakorlatilag az adatkezelés teljes folyamatát meg kell tervezniük, végig kell gondolniuk azt, hogy milyen adatokat, milyen célból is jogalapon fognak kezelni, és már előre gondoskodniuk kell arról, hogy milyen technikai intézkedéseket tesznek, egyrészt az adatok védelme érdekében, másrészt pedig, hogyha lejár a megőrzési idő, akkor milyen módon lesz képes az ügyvéd arra, hogy ezeket az adatokat törölje, az iratokat se lejtezze.
Adél már kitért rá, de én azért visszakérdeznék erre, hogy jól értettem-e, hogy hogyan alakul a célhoz kötöttség és a hozzájárulás viszonya. Úgy érzékeltem, hogy akkor ezek szerint vannak jogszabályon alapuló adatkezelések, célhoz kötöttség, és inkább ez az a fő irány, amihez azért igazodnunk kellene. Hozzá tudunk még tenni ehhez valamit, Dóra?
Gyakorlatilag ugye csak annyi a lényeg ennek az egésznek, hogy ha hozzájárulás van, de cél nincs, akkor sem kezelhetem ezt az adatot. Tehát a hozzájárulás önmagában mindenképpen kevés. Az adattakarékosságra egyébként még egy jó példa lehet, ami sajnos nagyon-nagyon sokszor rossz gyakorlatként merül fel a kollégáknál, amit Ráhel mondott, az ingatlan adásvételi szerződésnek az adattartalmát, azt jogszabályok egész komolyan meghatározzák. Hogy ezen túl valamit bele szeretnénk tenni abba a szerződésbe, annak ugye célja kellene, hogy legyen. Elég nehéz elképzelni ilyen célokat. Például a személyi igazolványszám az egy olyan szükséges adat lehet, ami ugye a JÜP-höz kell, de alapvetően az adásvételi szerződésnek nem kéne, hogy része legyen. Nagyon rossz gyakorlat, hogy 10-ből 8 kolléga biztos, hogy az adásvételi szerződésben szerepelteti. És most képzeljük el ennek a jövőjét. Tehát az adásvételi szerződés utána megy be a hivatalokba, utána át fog kerülni a másik félhez. Nehogy Isten, a másik fél majd, amikor az eladott lakás után vesz egy másikat, a következő ügyvédnek is odaadja azt az adásvételi szerződést, még az a fél is fogja látni másolatban ezt a szerződést. És gyakorlatilag egy olyan adat, amire nincs is szükség ebben a szerződésben, már 8 emberhez eljutott, és 8 emberhez elkerült.
Ja, zajlik az élet, ügyvédek vagyunk, szerintem mindenkinek pörögnek azért az ügyei. Előfordulnak azért úgy a napba illeszkedve olyanok, hogy például egy ügyfél telefonon szépen lefotózza a személyes okmányait és átküldi. Hogy alakul az adatvédelem ezzel kapcsolatban, Ráhel?
Természetesen ezzel sincs probléma. Átvehetjük ezeket, vagy fogadhatunk ilyen fényképeket, viszont ezeket utána törölni kell, ezeket az ügyfelektől kapott okmánymásolatokat, okmánymásolat véleményem szerint semmilyen jogalapon nem kezelhető.
Az adatbiztonságra mindenképpen figyelnünk kell. Tehát, hogy az semmiképpen nem megfelelő, hogyha ezeket olyan fórumon kapjuk meg, ami nem ellenőrizhető, nem biztonságos, szintén egy nagyon rossz gyakorlat, hogyha a kollégák olyan ingyenes e-mail fiókokat használnak, amire gyakorlatilag a szolgáltató is elmondta, hogy ő onnan nyíltan adathalászni fog. Ez egyáltalán nem felel meg az adatbiztonság követelményének. Tehát egy Gmail cím, egy Freemail cím, azok mind-mind olyanok, amire ügyvédként semmilyen személyes adatot nem fogadhatnék. Én mindenkinek erősen javaslom, hogy ha már ilyesmi szolgáltatásokat használ, akkor legalább a fizetős verziót tegye, mert ott a szolgáltató garanciát vállal elvileg arra, hogy hol tárolja az adatokat és milyen módon.
Én azt gondolom, hogy egész más a munkaszervezése egy nagyügyvédi irodának, ahol mindenre van ember, van arra kapacitás, hogy nagyon részletesen ki legyenek dolgozva, vagy kidolgozódjanak ezek a szabályzatok. Van-e bármilyen olyan könnyítés, van-e olyan protokoll, vagy minta, ami elérhető, és ha igen, akkor hol? Kérdezem ezt egyszemélyes ügyvédi irodaként. És azt gondolom, hogy sok ilyen ügyvéd hallgat most minket.
Nem árt nyilván a jogszabályokkal tisztában lenni, illetve azért a szabályzatokat, hogyha az ember elolvassa, akkor egyrészt tud belőle valamiféle logikus gyakorlati nyilvántartást kialakítani. Gondolok arra, hogy az ÜTTV azért megmondja, hogy az ügynyilvántartásnak, az ügyfél nyilvántartásnak mi legyen a tartalma. Mi magunk is egy kicsit kevésnek tartjuk ezt.
Számomra a legkényelmesebb az lenne, hogyha mondjuk kijönne egy IM rendelet, és az tartalmazná azokat a mellékleteket, amiket nekem ügyvédként a különböző típusú adatkezeléseknél használni kell.
Dételmann adatvédelmi jogi útmutatója. Nemzetközi vállalati compliance. A német-amerikai sztárügyvéd adatvédelmi útmutatójának negyedik kiadása immár magyar nyelven is. Keresse a HVG Oraknál. hvgorac.hu.
Számomra a legkényelmesebb az lenne, hogyha mondjuk kijönne egy IM rendelet, és az tartalmazná azokat a mellékleteket, amiket nekem ügyvédként a különböző típusú adatkezeléseknél használni kell.
Talán azt kell mondjam, hogy a GDPR ennél bonyolultabb, meg sokkal kevésbé egyediesíthető. Ennek ellenére mi nagyon igyekszünk gyakorlati tanácsokat is adni, és a közeljövőben, talán az idei év lesz az, amikor egy-két olyan nyilvántartás mintát, iratmintát, tájékoztatás mintát összeállítunk, amit a kollégák anélkül, hogy adatvédelmi szakjogászok volnának, föl tudnának a mindennapjaikban használni. Nem is lehet vita, hogy az érintettet, az ügyfelünket tájékoztatnunk el az adatkezelésünkről. Tehát valahol, honlapon, vagy megbízási szerződésbe, külön iratba, vagy recepción átadva, de valamilyen módon egy adatkezelési tájékoztatást adnunk kell, egészen biztos, hogy segítséget fogunk nyújtani a közeljövőben a kollégáknak erről.
Részben praktikus okok miatt, részben költséghatékonyság miatt, van olyan, hogy szakmai okok miatt, több ügyvéd olyan módon dolgozik együtt, hogy rezsiközösséget alkotnak, amit ugye most az ÜTTV irodaközösségként nevesít. Ebben az esetben gyakorlatilag több ügyvéd dolgozik egy irodában, együtt vannak az irattárak, vagy az is lehetőség, Ma már, hogy lehetséges osztott irodahasználat, ami azt jelenti, hogy mondjuk kedden pénteken az egyik ügyvéd, hétfő kedden csütörtökön pedig a másik. Hogy alakul az adatvédelem? Mi a jó gyakorlat ezzel kapcsolatban? Hogyan kellene eljárni?
Maximum jó gyakorlatokról beszélhetünk, mert hogy jogszabály erre nincsen. A GDPR ugyanazt a kötelezettséget rója arra az egyszemügyvédre, aki csak kedden és csütörtökön megy be az irodába, mint hogyha egyébként az ő irodája lenne. Tehát az adatbiztonsági szabályokat ugyanúgy be kell tartani. A másik, hogy az, hogy mindenkire vonatkozik az ügyvédi titok az irodában, mert mondjuk 4 ügyvéd van ott, ez nem mentesít az alól, hogy ezeket az adatokat ennek az egyszemű ügyvédnek kell kezelnie. Tehát az semmiképpen nem jó gyakorlat, hogy az asztalon szana széthagyom, és ez gyakorlatilag bárki megtekintheti, akinek még kulcsa van az irodához. Egyébként a kamarai szabályzat is előírja azt, hogy ilyen irodahasználat esetén zárható helyen kell megoldani az iratoknak a tárolását. Tehát ez adatbiztonsági szempontból mindenképpen fontos. Illetőleg, hogyha már közösen dolgozunk ügyeken, mert egy rezsiközösségben ugye nem csak az van, hogy egymás mellett ülünk, hanem nagyon sokszor közösen viszünk ügyeket, akkor viszont mindenképpen megfelelően dokumentálni kell az iratok átadását, vagy pedig azt, hogy a másik betekinthet ezekbe az iratokba. Ilyen lehet például az, hogy a megbízási szerződésben állandó helyettesként jelöljük meg a másik kollégát, és akkor innentől kezdve megteremtjük a jogalapját annak, hogy ő ennek az adott ügynek az iratait megismerje.
Mik azok a lehetséges megoldások, amiket alkalmazhatunk irodai ügyviteli nyilvántartásokkal kapcsolatban, hiszen ezeket is kötelező kezelni, ezeket is kötelező vezetni. Jó a kockás füzet, legyen Excel tábla, vagy használjunk olyan informatikai szoftvert, ami naplózott, ami visszakereshető, amiből látszik, hogy ki lépett be és mit csinált.
Nincs erre az általános adatvédelmi rendeletben konkrét előírás, ez a rendelet szerint vezethető írásban, papíralapon, elektronikus úton is.
Ma már olyan korszerű CRM rendszerek vannak, hogy bizonyos esetben nagyban megkönnyítik az ügyvédek dolgát. Ezek a rendszerek tudják vezetni a kötelező nyilvántartásokat, és valószínűleg kisebb is a hiba lehetőség, hogyha valaki ilyet használ. De az tény, hogy a GDPR nem zárja ki, hogy kockás füzetbe vezessük ma is ezeket.
Tételezzük fel, hogy most nem csak ügyvédek, hanem mondjuk a jogalkotó is hallgat minket. Adjunk nekik tippeket, ha változtathatnátok bármin a gyakorlati tapasztalatotok alapján, és lehetőség lenne arra, hogy valamelyik jogszabály másképp rendelkezzen, akkor mi lenne az? És kérem, hogy ez legyen körkérdés. Ráhel?
A GDPR-ral alapvetően az a probléma, hogy a zöldséges nénitől a Google-ig mindenkinek ugyanezt a jogszabályt kell használni. Ami zseniálisan jó, hogy végre egy darab jogszabályt összeírtak európai szinten, de azért látjuk, hogy a gyakorlatban ez egyáltalán nem működhet, sőt, hogyha csak a saját szakmánkra nézzük, még az ügyvédek között is pont amiről beszéltél, hogy az egyszemélyes ügyvédi iroda működése egészen más, mint egy 15 fős nemzetközi iroda, ahol titkárnő van, aki az iratokat átnézi, jübböli, kitölti a dolgokat, átadja az adatvédelmi tájékoztatót, ezt nyilván egy egyszemélyes iroda nem tudja megtenni. Ennek ellenére a GDPR azt mindenkinek alkalmaznia kell. Amit én nagyon jónak tartanék, az két dolog. Egyfelől az, hogy a GDPR szerinti kötelező jogszabályokat még nem igazította hozzá a jogalkotó minden tekintetben a GDPR-hoz. Ez nem feltétlenül az ügyvédekre vonatkozó jogszabályoknál jön elő, de azok az ügyvédek, akik adatkezeléssel foglalkoznak, illetve adatvédelemmel foglalkoznak, náluk mindenképpen. Tehát itt van egy jogalkotói hiátus, én bízom benne, hogy előbb-utóbb ugye utoléri magát majd a jogalkotó, és akkor meg fognak születni ezek a jogszabályok. A másik ilyen dolog pedig, hogy segítséget kell adni véleményem szerint a jogalkalmazóknak abban, hogy a GDPR-ban megfogalmazott viszonylag általános kijelentéseknél mik azok a gyakorlati tevékenységek vagy magatartások, amivel ő eleget tehet a jogszabálynak. Ugyanis az adatvédelmi hatóság állásfoglalásai azok a mai napon nem hivatkozható jogforrások, tehát ők elmondják a véleményüket, azonban erre nem lehet hivatkozni egy másik ügyben. Egyetlen pontot látok én ma, ahol gyakorlatilag az adatvédelmi hatóság véleménye számon kérhető, ez pedig egy elfogadott magatartási kódex lenne. A GDPR ad lehetőséget arra, hogy bizonyos ágazatok önálló magatartási kódexet alkossanak, amiben meghatározhatják azokat a magatartásokat, amivel eleget tesznek a GDPR-nak. A hatóság elfogadja ezt a kódexet, és utána az ágazati szereplők önként csatlakozhatnak hozzá. Tehát ez olyan, mintha azt mondanám, hogy egy kvázi adatvédelmi szabályzatot készítek, ami ezt eldöntött, hogy szeretnél csatlakozni, és akkor látni fogod, hogy ezeket a gyakorlati, azok már gyakorlati szabályok lennének, ha ezeket betartom, akkor én megfelelek a GDPR-nak. És erre a hatóság is ugye rá kell, hogy bólincson előzetesen. Én ezt a két dolgot látom itt a jövőben lehetőségnek.
Adél? Szerintem is nagyon nagy gondot jelent, hogy egészen nagy multicégektől kezdve az egészen kis vállalkozásokig, egy személyes vállalkozásokig ugyanazt a jogszabályt kell betartsák, illetve alkalmazzák a mindennapokban. Az egyik legelső GDPR előadáson hangzott ez el, és egy kicsit visszacsatolnék erre az ügyvédi titok témára, hogy az adatvédelmi rendelet, az adatvédelmi szabályok teljesen függetlenek az ügyvéd szakmai szabályoktól, az ügyvédi titoktól. Nincsen semmilyen felmentés, nincsen semmilyen kapcsolat ebben az értelemben az adatvédelmi szabályrendszer és az ügyvédi titok, vagy az ügyvédi tevékenység között. Nekem egy kicsit túl bonyolultnak tűnik ez, hogy egyszerre feleljünk meg az adatvédelmi rendeletnek, az ÜTTV-nek, a PMT-nek, a jubölésnek, stb. Tehát ez lehetne egyszerűbb, ha nem jogalkotói szinten, akkor szakmai szinten, ebbe mi is részt vállalunk nyilván, amikor próbálunk segíteni a kollégáknak, akár kamarai szinten is, akár jó gyakorlattal vagy mintákkal. Egészen biztos, hogy egy nehéz nyelvezetű jogszabályról van szó, nehezen fordítható le a mi általunk megszokott nyelvre, de az is biztos, hogy meg kell felelnünk neki. Tegnap volt egy nagyon magas szintű szakmai megbeszélésünk, ott arra jutottunk, hogy van egy ügyvédi szabályrendszer mondjuk az iratkezeléssel kapcsolatban, van szabályzat is, nagyon jó betartjuk, csak a GDPR ennél többet kér. Tehát hiába felelünk meg mondjuk az ügyvédi iratkezelési előírásoknak, az ÜTTV és a saját szakmai szabályzatunk szerint, a GDPR alapelveiből következően is, a konkrét előírásaiból következően is sokkal többet kér. Egyre több probléma lesz szerintem például az irat megsemmisítéssel. Tehát nem lehet az, hogy őrizgetjük az iratot életünk végéig, vagy még annál is tovább, hanem a GDPR most már megmondja azt, hogy meg kell határozni az őrzési időt, és utána törölni is kell ezeket az adatokat. Ez is most már egyre gyakoribb probléma lesz, azt látom.
A tegnapi adatszalonon hosszasan beszélgettünk egy ügyvédi kart érintő magatartási kódex lehetőségéről, hogy miben segíteni ez az ügyvédeknek a munkáját. Én azt gondolom, hogy ez az egyik megoldás lenne ennek az elkészítése és a felügyeleti hatósággal való elfogadtatása. Ugyanakkor egy magatartási kódex az ügyvédeket segíteni a saját adatkezelésükben, de azt gondolom, hogy az adatvédelem az nem csak akkor jön szóba, hogyha egy ügyvédnek van adatvédelmi problémája, netán incidense, hanem akár bármilyen szerződést, és ezzel egy kicsit visszakanyarodok az ügyvédekhez, a jogalkotótól, hogyha az ügyvédek bármilyen szerződést, akár egy takarító BT-vel kötnek szerződést, vagy véleményeznek szerződést, vagy egy generál kivitelezési szerződést szerkesztenek, általában ezekben a szerződésekhez kapcsolódóan is van személyes adatkezelés, amit az okiratot szerkesztő, véleményező ügyvédnek kezelnie kell.
Én azt gondolom, hogy ügyvédként az egyik rémálmunk az, hogy rossz e-mail címre küldünk el egy levelet, és azért nagyon sok ügyvédi e-mail alján ott van legalább két bekezdés magyarul és angolul is, hogy mi van akkor, ha ez megtörtént. Mi van akkor, ha ez megtörtént?
Az adatvédelmi incidenseket főszabály szerint 72 órán belül be kell jelenteni a felügyeleti hatóságnak. Ez egy annyira szigorú szabály, hogy nem ismeri se a karácsony, se a húsvétot, tehát a 72 órát azt be kell tartani. Hogyha nem sikerül ennyi idő alatt feltárni az incidenst, akkor legalábbis egy részleges bejelentést kell tennünk, hogy a határidőben benne legyünk. Szűk az a kör, ahol az incidensnek olyan kicsi a súlya, hogy a GDPR megengedi azt a kivételt, hogy ne jelentsük be, illetőleg a hatóság nagyon-nagyon komolyan veszi a bejelentés elmaradását, mert hogyha később kiderül, hogy incidens történt, akkor ott tényleg súlyosabb bírságra lehet számítani. Egyébként ugye hát az incidensnek ez csak az egyik része, hogy be kell jelentenünk a hatóságnak, ezt kezelnünk is kell, tehát meg kell néznünk, hogy miben áll ez az incidens, mert itt nem csak annyi történhet, hogy rossz e-mail címre ment ki az adat, hanem sajnos kollégák között is hallottunk már olyat, hogy egy adathalász vírus került a számítógépére, és mondjuk letörölt az adatbázisát. Az adatok törlése is ugye incidensnek minősülhet ilyenkor, főleg gondoljunk bele, hogy nekünk van egy adatőrzési kötelezettségünk. Mondjuk elektronikus adatoknál, vagy például a cég nyilvántartása kapcsolatban, ugye, hogyha bejegyzett cégeknek visszakapjuk ezeket az e-aktáit, ezeket el kell tárolnunk. Na most jön egy trójai vírus, bejut a gépünkre, törli a teljes adatbázist, és akkor ott állunk, hogy a jogszabályi kötelezettségeinek nem tudunk eleget tenni. Mit teszünk ilyenkor? Ezeket mindenképpen végig kell gondolni, és ezeket előre kell végig gondolni. Egyébként, amit Adél mondott, a kollégák csoport arra is jó, hogy okos ember máskárán tanul, tehát hogyha látunk ilyen problémákat, akkor mi már előre felkészülhetünk, hogy nekünk milyen adatbiztonsági intézkedéseink vannak, van-e jelszó a számítógépen, az ügyvédjelöltnek van-e jelszava, a jelszó ki van-e írva a monitorra, mert úgy viszonylag keveset véd, tehát az nem annyira jó gyakorlat, van-e adatbiztonságban, esetleg van-e milyen biztonsági másolat, ez automatizmus-e, ha nem automatizmus, akkor az ügyvéd megteszi-e. Tehát ezeket mind-mind előre végig kell gondolnunk, ahogy Ráhel mondta, az egész adatkezelés folyamatát. Az tény, hogy ez egy egyszemélyes ügyvéd irodánál roppant nehéz. Tehát óriási munkateher, nagyon nagy. Egyetlen egy dolgot tudunk ebben javasolni, hogy amikor az ügyvédiroda megalakul, valaki elkezdi a munkát, akkor sokkal könnyebb egy úgynevezett zöldmezős beruházásként a nulláról felépíteni helyesen az adatkezelési műveleteket, mint például utólag majd 10 éves adatokat gyomlálni a számítógépünkről. Arról nem is beszélve, hogy a GDPR és a hatóság sem adott még arra választ, hogy a biztonsági mentésben tárolt adatokkal majd egyszer mi lesz, mert ugye ez is adatkezelésnek minősül, de ez is egy olyan kérdés, amire gyakorlati választ még nem kaptunk.
Az incidenseket főszabály szerint 72 órán belül be kell jelenteni az adatvédelmi hatóságnak. Hogyha ezt mégsem teszem meg, vagyis azt, hogy megteszem vagy nem, ahhoz végeznem kell egy kockázatértékelést még a 72 óra lejárta előtt. Ezt a kockázatértékelést igazolhatóan kell elvégeznem, és hogyha a kockázatértékelés alapján úgy döntök, hogy nem éri el azt a súlyt az incidens, hogy bejelentsem a hatósághoz, akkor ezt le kell dokumentálnom. Ez viszont nem mentesít az alól, hogy az adatvédelmi incidenseket nyilvántartásba kell venni, tehát ez egy újabb nyilvántartási kötelezettség, amit már nem csak az ügyvédekre alkalmazandó, hanem minden adatkezelőre, illetve azt is mellegelnem kell, hogy az érintettet, akinek az adata kompromittálódott, értesítenem kell-e vagy nem, ugyanis bizonyos esetekben még az érintettet is értesíteni kell. Egy ilyen esetben, amikor egy téves e-mail címre megy ki személyes adat, akkor én azt gondolom, hogy a kárenyhítési kötelezettség érdekében írni kell a téves címzetnek egy e-mailt, hogy ez az e-mail nem neki szólt, tehát az e-mailekben lévő lábjegyzett szöveg az nem elég. Utána kell írni, hogy ez egy téves üzenet volt, és kérni kell, hogy törölje, és hogyha lehetséges, akkor még ennek a törlésnek a megtörténtét igazolja is vissza.
Gyakorlatban ilyenkor, hogyha megtörténik egy hasonló dolog, például egy adatkezelőnél, és visszajön egy olyan válasz, hogy nem törlöm, akkor gondolkozhat az adatkezelő, hogy mit csináljon. Kikerült az adat, megtettem kárenyhítési kötelezettség, mindenek próbálok eleget tenni, de hát azért az állampolgárok együttműködési kötelezettsége az még hagy némi kívánnivalót maga után, és ezért nagyon jó, hogyha van valamiféle szabályzatunk, hogy le van írva, hogy adott esetben merre lépünk tovább, mert ugye ez még csak egy ideális világ, ami a GDPR-ban le van írva, az még az emberi tényezővel nem igazán számolt.
Szerencsés az, hogyha valami nem derül ki. Tehát nem történik mondjuk adatvédelmi incidens, valamilyen módon kezelem az ügyvédi irodában az iratokat, az adatokat. Ki jogosult ezt ellenőrizni? Ki az, aki bejöhet egy ügyvédi irodába? Milyen típusú ellenőrzést folytathat le?
Az adatvédelmi hatóság folytathat le ellenőrzést az ügyvédi irodában, és itt sajnos pont az a probléma, amit Adél mondott, hogy a GDPR szabályai, meg az ügyvédekre vonatkozó szabályok gyakorlatilag semmilyen kapcsolatban nincsenek egymásra, és nincsenek tekintettel egymásra. De a fő szabály az, hogy az adatvédelemmel kapcsolatban az adatvédelmi hatóság folytathat le ellenőrzést. Ők nem olyanok, mint a tekesek, hogy hajnali 6-kor ránk törik az ajtót, általában kedves leveleket küldenek, amire részletesen lehet válaszolgatni, de mondjuk az egy nagyon bátor hozzáállás szerintem, hogy úgy se derül ki, főleg a manapság, ugye itt az informatika mai rendszerében. Az a tapasztalatunk, hogy azért mindenki szokott derülni, hogyha egy adatvédelmi ellenőrzést egy nagyobb cégnél folytat a hatóság, és az adatvédelmi incidens nyilvántartása üres, az a gyanús. Mert hogy olyan nincs, hogy egy nagy cégnél nincsen adatvédelmi incidens. Minimum egy elhagyott pendrive, vagy egy félrement e-mail mindig szokott lenni. Hogyha ezeket nem tüntetik fel az incidens nyilvántartásban, akkor a hatóság már is gyanút fog, hogy ez a nyilvántartás ez nincs vezetve.
Talán annyi a Dórihoz kapcsolódva, hogy azért a kamara is ellenőrizhet. Célzott adatvédelmi vagy adatkezelési ellenőrzésről még nem hallottunk, olyanról viszont már igen, hogy megjelenik az adatvédelmi aspektus, az adatkezelési aspektus egy-egy eljárás során, akár a pénzmosási ellenőrzés során mondjuk a fénymásolatok nagy száma vagy feleslegessége előfordulhat, akár egy fegyelmi eljárásban előfordulhat az, hogy vajon honnan szerzett adatot az ellenérdekű fél, erről valaki, csak zárójelbe jegyzem meg, hogy a gyűbölés szintén egy célhoz kötött dolog, tehát azért, hogy csak úgy megtudjuk valakinek a jelenlegi lakcímét, nem gyűbölgetünk, tehát az ellenőrzésnek a másik oldala, vagy a megfelelésnek a másik oldala azért mégiscsak az kell legyen, hogy megfeleljünk az alapvető szakmai szabályainknak és a törvényi előírásoknak.
Előfordul az, kollégák csoportból olvasom, természetesen velem még soha nem történt ilyen, hogy téves adatbevitel van a rendszerbe, és nem jelenik meg okmány. De ugyanígy az is előfordulhat, hogy megjelenik egy másik, és azzal szembesülsz, hogy egy teljesen vadidegen embernek a személyigazolványát nézed éppen a JÜB rendszeren keresztül. Ez adatvédelmi incidensnek minősül?
Le kell folytatni a vizsgálatot, kockázatértékelést, meg kell nézni, hogy mi történt, mi volt a hiba, ki hibázott. El kell dönteni, hogy bejelentjük, vagy nem jelentjük be. Ha nem jelentjük be, akkor ledokumentáljuk, hogy miért nem jelentettük be. Nyilván törölni kell a téves okmánymásolatot. Nyilvántartásba kell venni és mérlegelni, hogy szükséges az érintettet értesíteni. Bár jelen esetben nem is tudom, hogy lehetne az érintettet értesíteni, nem a lakcímkártyájáról van szó. Akkor technikailag nem valósulhat meg.
Például egy ilyen mérlegelésnél, ahol azon gondolkodunk, hogy be kell jelenteni a hatóságnak, itt az ügyvédi titok, mint olyan bejöhet, mert ugye nyilvánvalóan, hogyha minket az ügyvédi titok köt minden adatról, ami ott van az ügyvédi irodában, akkor ez valamiféle garanciális jelleget ad annak, hogy mekkora veszélye van, hogy ez az adat kikerüljön. Tehát a mérlegelésnél ez egy picit a mi javunkra szól. Én próbálom azt elmagyarázni mindig, hogy miért kell ezt komolyan vennünk. Én azt gondolom, hogy 10 éve mindig a NAV volt a Jolly Joker, akivel fenyegették az ügyvédeket, utána jöttek a fegyelmivel, és egyre inkább eljutunk abba az irányba, hogy a NAI a következő, akivel fenyegetni lehet. Tehát gyakorlatilag ingyenes a bejelentés a NAI-hoz, boldog-boldogtalan szaladgálhat a panaszaival, és sajnos ez egy nagyon-nagyon komoly lehetőség, hogy ügyfelek alaptalan panaszokat tegyenek az adatvédelmi hatóságnál, amivel egyfelől azért okoznak problémát, mert hát egy vizsgálat soha senkinek nem előnyös, másfelől, mivel a GDPR még viszonylag kiforratlan és kevés gyakorlati tapasztalatunk van, azt kell mondjam, hogy őszintén szerintem senki nem jelentheti ki ma Magyarország, hogy 100%-osan megfelel ennek a szabályrendszernek, mivel nem is tudunk neki még megfelelni.
Rája?
Több olyan tapasztalatom volt, ahol történt egy adatvédelmi incidens, az adatkezelő ezt nem érzékelte, vagy érzékelte, csak nem tudatosodott benne, hogy mi történt, az érintett érzékelte az adatvédelmi incidenst, és még mielőtt az érintett bármilyen hatósághoz fordult volna, az adatkezelőt kereste meg, mondhatom, hogy jogtalan előnyök szerzése érdekében. Számos ilyen ügyre lehet szerintem számítani.
Adi?
3 kis dolog jutott eszembe, hogy valami gyakorlati segítséget is nyújtsunk. Az egyik az az, kapcsolódva az elmondottakhoz, hogy ne egy holt jogi szabályrendszerbe gondolkozzunk, hanem próbáljunk nagyon gyakorlatiasak lenni. Tehát valaki, ha visz egy praxist, akkor ne az legyen a cél, hogy mindenről legyen papír, meg hozzájárulás, meg fénymásolás, meg akármi, hanem gondolja végig, hogy milyen célja van ezzel az adatgyűjtéssel, vagy adatkezeléssel, az adattakarékosság elve nagyon-nagyon fontos. Miért veszi fel azt az adatot? Miért tölteti ki azt az adatlapot? Miért fénymásolja le? Erre most már meg lehet találni a válaszokat. A másik az az, hogy szorítsa háttérbe a hozzájárulást, csak úgy, meg így szoktuk, meg az a biztos. Ezt most már lassan tényleg körülbelül a telefonszámra korlátozzuk, és ott van a jogszabályi alap. Jogszabály előírja, vagy nem írja elő, hogy azt az adatot őrizzük. Ha előírja, ott van általában, abban nincs probléma, hogy mennyi ideig, akkor őrzöm, ha nem írja elő, akkor meg ne őrizzem azt az adatot. És a harmadik pedig az, hogy nem feltétlenül csak jogi logikával szervezésileg is tegye meg azokat az intézkedéseket, amire szükség van, ez legyen technikai, vagy fizikai. Tehát a kis posztit jelszó a titkárnő monitorján, az keresztbe vágja az összes szabályzatot, meg az összes elvünket, amit fölépítünk. Tehát tényleg gyakorlatiasan is tartsák be ezeket a szabályokat.
Én remélem, hogy tudtunk újat mondani, nekem mindenképpen. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
Thank you.